Istennek az az üzenete, melyet rám bízott, és általam kívánja átadni nektek ma délelőtt, megírva található már felolvasott igeszakaszban. Lukács evangéliuma 9. fejezetéből olvasom még egyszer az 55. és 56. verset. De Jézus feléjük fordult és megdorgálta őket. Ezt mondta: nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Aztán elmentek egy másik faluba. Eddig az írott ige, a gyülekezet foglalja el helyét. Szeretett testvérek, én még mindig azt mondom, hogy jó Bibliát olvasni. Jó naponként Bibliát olvasni. Ébren tartja az embert, különösen az olyan lelki tunyaságra és olyan keresztény elalvásra hajlamos embereket, mint például én vagyok. Jó minden nap olvasni a Szentírást, mert tudom magamról, hogyha csak egy napszakot, egy délelőttöt vagy egy délutánt kihagyok, mondhatnám úgy is, hogy pár óráig nem beszélgetek Jézussal, nem érzem és akarom a jelenlétét, akkor már is megkörnyékez a régi önmagam. És az a régi önmagam azt mondja, hogy én most egy kicsit elengedhetem az Isten kezét, most ráveszem a bennem élő Szentlélek Istent, hogy nyugodtan pihenjen, biztosan ráfér a pihenés, én egy darabig el leszek most nélküle. Persze ő nem enged. Továbbra is tanácsol, érzem magamon a tekintetét, sőt hallom néha az utasításait is, és emlékeztet engem sok mindenre, de hogyha megmakacsolom magam és nagyon kötöm az ebet a karóhoz, akkor nagyvonalúan megint intek az Istennek, a Szentléleknek, majd én megoldom, nyugodtan rám bízhatod, menni fog az nélküled is. 1986 óta ez az önpusztító magabiztosság azért lassan, de biztosan mérhetően egyre ritkábban követelőzik bennem. Megtapasztaltam, hogy ha átlépem a Szentlélek Istennek a hatókörét, mármint én ugrok ki ebből a közösségből, akkor egész egyszerűen nem érzem jól magam. Ezzel szemben a Biblia olvasásakor, de még inkább akkor, amikor a sorok követésében tartok egy kis szünetet, a tekintetemet emelem föl, vagy befejeztem a bibliaolvasást és becsukom a könyvet, amikor a gondolat el tud szakadni a betűtől, és hagyja, hogy a lélek magyarázzon neki, akkor újra helyre áll, újra helyére zökken. Az a bizonyos fajta békesség, amit most békességnek nevezek, de nem lehet rá igazán szót találni, talán az a belső közérzet megint rendben van. De hát nem kell ezt nekem különösebben fejtegetnem, különösebben nem azoknak a testvéreknek, azok számára, akik a saját igényüknek, lelki igényüknek megfelelő ütemterv szerint olvassák a Szentírást, és az isteni kijelentést, értelmezését csöndességben, imádságban is várják. Mikor is? Akkor, amikor én, ti is olyanok vagytok. Bibliaolvasás előtt, bibliaolvasás után, a sorok, a betűk követésének apró vagy hosszú ideig tartó szünetében, amikor tényleg megtaláljuk azt a bizonyos belső közösséget, amelynek során, hogy mondjuk ezt, a Szentlélek Isten lefordítja és használhatóvá teszi az önmagában egyébként életképtelen papírra nyomtatott szavakat. Valamilyen oknál fogva Isten számára úgy volt kedves, vagy még egyszerűbben úgy találta jónak Isten, hogy néha együtt éljük át a nyomtatott isteni hírek feletti örömünket. Jöjjünk el ide a templomba, egy bibliaórára, egy közösségbe, és együtt örüljünk annak, hogy ránk hagyott az Úr mondani valót, és ráadásul egymás szavai által, ha kértük a lélektől, meg is magyarázza. Kapjon hangot a betű ebben a közösségben, olvassa föl valaki, utána szóljon a Szentlélek, a személyeket és a gyülekezetet célba vevő üzenete, és azon belül, ez egy csodálatos dolog, ugyanabban a percben, ugyanabban a pillanatban, a kimondás pillanatában az egyes személyre elhangzik a megszólítás. Pont akkor, amikor az egész gyülekezethez szól. Az egyes személy is azt mondja, hogy Uram, ezt nekem mondtad, mintha nekem szólt volna az ige. Azért van így, mert így van. Isten így dolgozik. Ezt egyszerre csak ő képes elvégezni. Azt, hogy ugyanabban a másodpercben az egész gyülekezetet és benne az egyént is tanácsolja. Engem is, míg mondom az üzenetet, és téged is, amíg hallgatok. Nézzük, hogy hogy működik ez ma délelőtt, 10 óra után néhány perccel. Hallottuk az igét, Jézus elindul Jeruzsálem felé, mert közeledett a felemeltetésének az ideje. Ez a titokzatos szó, hogy a felemeltetés ideje egyetlen egyszer szerepel az evangéliumokban, az ősi szövegben is, a mennybe menetelére vonatkozik. De mennyi minden történt még előtte, még a felénél sem járunk Lukács evangéliumának. Nem csak a 12 apostolt, hanem 72 tanítványt kiküldött egy próbavizsgára. Menjenek, beszéljenek Jézusról, gyógyítsák a betegeket, vagy rájönnek, hogy később ezt Jézus nélkül kell megtenniük. Amióta ő ment föl a mennybe, azóta a tanítványainak ezt Jézus nélkül kell megtenniük. Mit csinált még Jézus? Példázatok, tanítások sorával nyitogatta a követői és az ellenfelei szemét és a lelkét. Mit csinált még? A 11 apostol és egyetlen árulója körében elköltött vacsorája közben az előttük lévő ételek közül kiválasztott kettőt, egy ilyen lángosszerű kenyeret és egy pohár bort, és megmutatta nekik, elmagyarázta, hogy másnap délután, péntek délután mi történik majd vele, és mi történik majd az egész emberiséggel. Aztán azon az éjszakán egyedül maradt abban a kertben az atyával, imádkozott, és még egyszer megbeszéltek mindent. Hogyan kell történnie a dolgoknak? Aztán éjszaka és hajnalban, meg délelőtt elviselte a vallási vezetők értetlen, irigy haragját, elviselte a világi kormányzó, a Rómát képviselő helytartónak a gyáva döntését, elviselte Jézus a bántalmazást, a tudatlan alkalmazottaknak a játékát, a hatalmas szegek átütő fájdalmát. Elviselt mindent, mert az édenkerti bűneset óta így beszélték meg, ők hárman. A Fiú Isten, aki testé lett, a mindenhol jelenlévő Szentlélek Isten, és a mennyben ott maradt, az eseményeket onnan követő, szerető Atya Isten. Jézus mindent megtett azért, hogy feltámadása, majd 40 nap után a felemeltetése az bizonyíték legyen. Bizonyítékul szolgáljon arra, hogy nem kell félned. Nem kell félned az Isten ítéletétől. Mert aki elhiszi azt, hogy Jézus elénk állt, mint egy pajsként a kereszten, ő viselte el Isten bűneink miatt reá kitöltött összes haragját, aki azt elhiszi, annak nem kell félnie. És akik ezt elhiszik, azok szintén a felemeltetés és a mennybe menetel felé közelednek. Minden egyes földi nappal. Furcsa ilyen ember közelben érezni ezt a dolgot, de amikor fél óra múlva vége lesz az Isten tiszteletnek, akkor fél órával közelebb vagy hozzá, meg én is, ahhoz, hogy Jézus a mennyben magához fogad. Lehet, hogy eltelik még addig 10 év, 20 év, 80 év, adja Isten, amennyit ő akar, de ennyivel is közelebb leszünk a saját felemeltetésünkhöz. Na de addig még nekünk is van rengeteg tennivalónk, megérteni és elfogadni azt, hogy mi a dolgunk. Másodjára legalább ilyen fontos megérteni és elfogadni azt, hogy mi az, ami nem a mi dolgunk. És harmadjára jobb lenne, hogyha elfogadnánk, hogy mi az, amit mindenkinek jobb lenne elkerülni. Ez pedig meg kell élni ezt a hármasságot, és tovább kell adni. Ez a dolgunk a mi mennybe menetelünkig. Lukács evangéliumából azt olvastam föl, hogy Jézus elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe. Ez a nagyon finom árnyalattal lefordított szó a derék szír orvos evangélista Lukács írásában azt jelenti, hogy Jézus Jeruzsálem felé fordította az arcát. Az evangélium felénél járunk. És Jézus Jeruzsálem felé fordította az arcát. Vagyis rögzítette az útirányt. Lefixálta az elsődleges tennivalóit. Sok minden történik még a mennybe menetelik, sokkal több annál, mint amit felsoroltam, de Jézus ezen a ponton célegyenesbe fordult. Jeruzsálem felé fordította az arcát. Minden, ami előtte áll még addig, a mennybe menetel érdekében kell, hogy megtörténjen. Mióta tudod azt, kedves testvérem, hogy te is a mennybe mész? Mikor gondoltál rá először, hogy ez tényleg személy szerint rám vonatkozik? Mióta mered elhinni? És mióta örülsz neki? Mert ez 3 időpont. A válaszaid elárulják azt, hogy te mikor fordultál arccal a célegyenesbe. Másképpen fogalmazok, a válaszaid eldöntik majd azt, hogy mikor döntöttél úgy, hogy mindent, amit addig teszel, ennek a célnak, a mennybe menetelnek, a Jézus jobbjára való kerülés céljának szentelsz. Mindent. A tanulásodat, a munkádat, a szórakozásodat, a szabadidődet. Arccal, szívvel, gondolatokkal, a menny felé fordulva dolgozol, pihensz és szórakozol. Mit csinált Jézus, amikor azt olvassuk, hogy arccal Jeruzsálem felé fordult? Mi az első, amit tesz? Valami magasztos dologra gondolnánk, de sokkal másabb dolog történt, mint ami először eszünkbe jutna. Követeket küldött maga előtt, hírvivőket, néhány tanítványát, az evangélium nyelvén angelus, angyalokat, egy pár tanítványt. Gondoltál már arra, hogy amikor te is Jeruzsálem felé fordítottad, a mennybe menetel felé, Isten felé fordítottad az akaratodat és az egész lényedet, és amikor Jézus téged is kiküld maga előtt, akkor te angyal vagy. Mert az vagy, hírvivő vagy. És ezt úgy hívja a görög nyelv, hogy angyal. Jézus kiküldött angyala vagy. Mennyivel másabb ezzel a tudattal elindulni valahová, aztán a kopogtatás, a csengetés után belépni az ajtón. Most mondjuk ne tegyétek meg azt, hogy legközelebb kopogtok valahol, és megkérdezik, ki az, én vagyok az angyal. Nem. De tudjátok meg, hogy a küldetésetek az. Jézus örömhírének hordozói és átadói. Jézus akkori angyalai a történetben tudták, hogy mi a dolguk, szállást kell keresniük Jézusnak és a többi tanítványnak éjszakára. Jó, rendben van, indulnak is a következő falu felé, belépnének, körülnéznek, hoppá, ez egy samaritánus falu. Itt samaritánusok laknak, és ráadásul nem is az irgalmas fajtából valók. Olyanok, akikben igen elevenen él a faji és a vallási megkülönböztetés. Nem igen kedvelik a zsidókat. Mondhatni, utálják őket. Miért? Mert a zsidók is eleget hangoztatták a samaritánusokkal szemben táplált ellenérzéseiket és gyűlöletüket. Hiszen akkoriban költöztek be a földjükre a samaritánusok, amikor őseik a babiloni fogságnak a kenyerét ették. A samaritánus falu lakói még az íratlan keleti vendégszeretetre vonatkozó szabályokat is megszegték, amikor megtudták, hogy a csoport vezetője Jézus Jeruzsálembe készül, a zsidók fővárosába. Igen? Na akkor ő, meg az emberei ide be nem teszik a lábukat. Még hogy szállás, még hogy pihenés. Szó se lehet róla. A legfiatalabb tanítványok, János és Jakab, azonnal pattannak, és rákérdeznek Jézusra, hogy beleegyezik-e abba, amit ők olyan remekül kitaláltak. Hát, ha a samaritánusok ilyenek, akkor majd mi is ilyenek leszünk. Tudják meg ezek a samáriaiak, hogy kivel állnak szemben, kik nem hajlandóak befogadni. Szálljon rájuk az égből a tűz, és égesse meg őket, emészse meg őket. Pont úgy, mint egykor azokat a katonákat, akik eljöttek Illés prófétáért, hogy a király elé hurcolják. Na majd ők is ilyen tüzet parancsolnak. János és Jakab intézkedésre kész buzgóságának egyetlen pozitívuma az, kedves testvérek, hogy legalább megkérdezik Jézust, hogy egyet érte velük. Mehet-e az égető, emésztő tűz? Meg lehet, hogy azért hangzik el a kérdés, mert Jánosnak eszébe jutott, ezt is felolvastam, hallottátok, hogy nem sokkal ezelőtt bizony Jézus szépen helyre rakta őt. Akkor éppen azt az ördög űzőt tiltották el, aki Jézus nevében gyógyított, de nem volt hajlandó beállni közéjük. Ezt a magánakciót, ezt nagy lelkesedéssel mesélte el János, eltiltottuk őt, megtiltottuk neki, hogy ezt csinálja. De Jézus válasza igencsak lehűtötte ezt a derék tanítványt. Emlékeztek? Jézus azt válaszolta, ne tiltsátok meg. Mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Eszembe jutnak azok a buzgó hittestvéreim, protestánsok és katolikusok, keresztjének, akik a régmúlt történelem napjain és napjaink, mostani napjaink egyház történetében olyan szívesen állították volna le, hogy le is állították a közéjük nem tartozó embereket. Mert hogyha nem katolikus, nem református, nem ortodox, akkor inkább ne csináljon semmit, és hogyha lehet, még a szájára se vegye Jézus nevét. Én azt hiszem, hogy az ilyen jellegű kijelentések az egyház történetben és ma is ugyanabból a lélekből fakadnak, amely égető tüzet kért a samaritánusokra. Jézus leállítja az ilyen lelkeket. Nagyon sokszor bebizonyosodott már az, hogyha valaki úgy akarja megvédeni a hitét, hogy nekiesik másoknak, támad másokat, valójában bizonytalanságot Jézus erejébe és hatalmába vetett meggyőződésének hiányáról, vagy a nagyon-nagyon korlátozott szeretetéről tesz tanúbizonyságot. mit csinált Jézus? Iszonyatosan keményen rápirított Jánosra és Jakabra. Megdorgálta őket, úgy szólt rájuk, mint két rossz gyerekre. Nem tudjuk pontosan egyébként, hogy mit mondott nekik, mert a legrégebbi evangéliumok, másolatok, még az a görög nyelvű is, amiből mi tanultunk az egyetemen, ennyivel zárják rá a kínos epizódot, Jézus megdorgálta őket, aztán elmentek egy másik faluba. A későbbi kéziratok viszont, ki tudja, hogy milyen forrásból és milyen hagyományból táplálkozva, Jézusnak tulajdonítják azt a dorgálást, amit a mi református biblia fordítóink is hitelesnek vallanak. Eszerint János és Jakab ezt kapta a fejére az Úrtól. Nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Nem tudjátok, hogy mit beszéltek. Ezt már én mondom. Ezt jelentették Jézus szavai. Nem tudjátok, hogy mit beszéltek. Fogalmatok sincs róla, hogy ki használja a nyelveteket. Fogalmatok sincs róla, hogy ki töltött föl benneteket gyűlölettel. Nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Miféle emésztő tüzet, égető tüzet kértek a samaritánusokra? Aztán Jézus hozzáteszi, mert megismétli a lényeget. Az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem azért, hogy megmentse. Az emberek élete kifejezésben az szerepel, hogy psziché, vagyis az emberi lelkeket nem azért jött, hogy ezeket elveszítse, hanem hogy azokat megmentse, vagyis a pneumával, az isteni lélekkel helyettesítse és töltse föl. Tudod-e azt, hogy te benned milyen lélek van? Míg ide értél, míg gondolkodtál rajta, mi lesz holnap, mi lesz a jövő héten? Ki olvastad-e? Ki hallottad-e a Biblia felolvasott és otthon visszakereshető betűiből, az igehirdetés mondataiból a kérdést, amit ne haragudj rá, nem a prédikáló lelkész, hanem a minden napon közöttünk lévő Jézus tett föl neked most ezekben a percekben. Tudod-e, hogy milyen lélek van benned? Kiben ismerted föl magadat? A Jézust visszautasító samaritánusokban? Te vagy az, akit bárkit beengedsz a lelkedbe? Bárki mataghat, kutakodhat, lophat ott a lelkedben, de Jézus csak a küszöbig? A samaritánus falu elején meg kellett állnia, mert nem engedték be. A templom padjaiig eljut Jézus, itt még meghallgatod őt, de a magánélethez meg semmi köze sincsen. Te vagy a Jézust visszautasító samaritánus. De jó, hogy itt vagy. Ha te vagy, akkor azt mondom, nagyon jó, hogy itt vagy. Mert ma délelőtt meghallgattad a követét, és lehetőséget kaptál arra, hogy ma először vagy újra szállást készíts neki az otthonodban, a legbelsőbb szobádban, a lelkedben. Engedd be őt, engedd vissza őt a lelkedbe. Kire hasonlítasz a történetben? Nem a samaritánusokra, hanem Jánosra és Jakabra. Elfeledkezel magadról, és már nem is tudod, hogy milyen lélek van benned. Ugrásra készen várod Jézus visszaigazolását arra a gyűlöletre, amit ő, mondom, soha nem fog jóvá hagyni. Ha János és Jakab lelkülete van benned, akkor megint azt mondom, nagyon jó, hogy itt vagy. Jó, hogy itt vagy, mert Jézus most lecsendesített, és vele az ő társaságában mehetsz ki innen a templomból. Na és ki a legkedvesebb ebben a történetben? Ugye Jézus. Ugye Jézus, aki még az őt védő heveskedéseiben és heveskedéseidben is emlékeztet. Arra, hogy nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem azért, hogy megmentse. Téged is megmentett, engem is megmentett. De még azt is megmentette, akire legszívesebben égi tüzet hívtál volna az Isten tisztelet előtt. Most már nem. Most már ugye tudod, hogy nem. Mert még ettől az indulattól is megszabadított Jézus. Vagy olyan szintre emelte a hitedet, hogy azt mondja, csak kérd, és megszabadít ettől az indulattól. Köszönjük meg neki azt, hogy elevenné és tovább élővé tette a Biblia betűit és a hirdetett igét is. Vigyük magunkkal. Amen. Válaszoljunk Isten megszólítására a 390-es számú dicséretünk második versét énekelve. Erőnk magában mit sem ér.